Szerettei, mostani ige hirdetésem igéje a 46. Zsoltár. Kiemelek majd belőle néhány gondolatot, de elolvasom az egész Zsoltárt. Tehát az Ótestamentumból a 46. Zsoltárra figyelmezzünk. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe, a háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Egy folyam ágai örvendeztetik Isten városát, a felségesnek szent hajlékait. Isten van benne, nem inog meg. Megsegíti Isten reggelre kelve. Népek háborognak, országok inognak. Ha az Úr mennydörög, megretten a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, ami várunk. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. Háborúkat szüntet meg a föld kerekségén. Igát, íjat tör össze, lándzsát törd el szét, harci kocsikat éget el. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, ami várunk. Kedves testvéreim, először elmondok két egyszerű gondolatot, és majd azután térek rá a harmadikra, részletesebben szólok róla. Azt tekintem ma a középponti fontos gondolatnak. Az első ehhez a kifejezéshez kapcsolódik, hogy mindig biztos segítség a nyomorúságban. Az Isten segítség, mindig biztos segítség, és minden nyomorúságban mindig biztos segítség az Isten. Ezt sokan megtapasztaltuk, ez a hívő életnek egyik alapvető élménye, bajba jutunk, nyomorúságba, betegségbe, veszedelembe. Mindig biztos segítség az Isten. Ehhez egy gondolatot mondok el, amivel most találkoztam készülésem során. Nagyon megszívlelendő a gondolat. Így írta valaki: Isten mindig segít, de néha 5 perccel később, mint mi szeretnénk. Ez az 5 perc a hit próbája. Isten mindig segít, de néha 5 perccel később. És az mutatja a mi hitünket, hogy van-e türelmünk az 5 percet kivárni. Értitek, hogy jelképes ez az 5 perc, mert ez lehet 5 hónap, vagy 5 esztendő. De mindig segít az Isten, csak valami eltolódás van a között, hogy add Uram Isten, de mindjárt, meg a között, ahogyan ő gondolja az idők teljességét, amikor megérett az idő a segítségre. Ezt bele kell kalkulálnunk ebbe a Zsoltár versbe, mert különben hajlandók vagyunk számon kérni az Istentől, hogy Uram, megvan írva, hogy mindig, mindenben, minden nyomorúságban mindig segítesz, és íme hol van a segítség. Hát az 5 percben vagyunk, és esetleg az az 5 perc az 25 év vagy 40 esztendő néha, mint a mi nemzedékünkben. De mindig biztos segítség az Isten. De a hit próbálja az, hogy van-e békességes tűrés, kivárni az én kérésem és a meghallgatás közötti időt, amikor megérkezik, elérkezik az Isten szabadítása. Ennyi tehát erről, hogy az Isten mindig biztos segítség. A másik ilyen bevezető gondolat az, amit itt olyan keményen, határozottan mond a zsoltáros, hogy azért nem félünk. Hát ez is úgy van, hogy bár így lenne, hogy fenntartás nélkül 100%-osan kimondhatnánk, hogy nem félünk. De mondom néktek, hogy engem nagyon megindított az elmúlt napokban egy sofőrnek a vallomása. Rá fogtok ismerni, ha ott ültetek ti is a tévé előtt, és figyeltétek a riportokat, beszámolókat az elmúlt napoknak félelmetes, gyönyörűséges eseményeiről. Megkérdeztek egy sofőrt, aki elindult gyógyszerrel, segítséggel Románia felé, hogy nem fél, mert akkor még bizony halálos áldozata is voltak az ilyen segítő akcióknak. És éppen egy sofőrt lőttek agyon, és megkérdezték, hogy nem fél. És azt mondta, de igen, félek, de menni kell. Ez becsületes válasz. Félek, de menni kell. És testvérek, értsük meg, hogy a győzelem a keresztény életben nem olyan egyszerű, hogy mások félnek, én meg nem félek. Az igazi győzelem nem az, hogy nem félek, hanem az, hogy félek, de változatlanul csinálom azt, ami a dolgom. Ez a győzelem a félelem felett. Én azt hiszem, nagy képüsködik az, aki belemegy a halálos veszélybe, és azt mondja, én nem félek. Sokkal becsületesebb volt ennek a sofőrnek a szava. Félek, de menni kell. Félek, de tenni kell, amit tenni kell. Ez a keresztény magatartás, és ezt a zsoltárt is így értsük, hogy nem félek, azaz félek, de csinálom a feladatomat. Na, ez a két bevezető gondolat segítsen el aztán a fő gondolathoz, de mielőtt azt kiemelném, hívlak arra, hogy gyönyörködjünk ebben a zsoltárban. Év ezredekkel ezelőtt írták, és 1989 utolsó napján van-e ennél időszerűbb zsoltár? Van-e ennél időszerűbb ige a Bibliában? Hegyek omlanak a tenger mélyébe, népek háborognak, országok inognak. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. Háborukat szüntet meg a föld kerekségén. Íjat tör össze, lándzsát törd el szét, harci kocsikat éget el. Szemünk láttára égtek harci kocsik. Megrendítő a időszerűsége ennek a zsoltárnak, hatalmas az Isten. És olyan figyelemre méltó, hogy miközben a zsoltáros dicsőíti a hatalmas Istent, aki hatalmasabb, mint a harci kocsik, íjak és láncsák és modern golyós szórók és nehéz lövegek. Miközben erre figyelmeztet a zsoltáros, hogy ne rendüljünk meg, mert az Isten hatalmas. Aközben a végén azt mondja, hogy csendesedjetek el. Na, ez az a szó, amit szeretnék különösen is kiemelni. Csendesedjetek el, és tanuljátok meg, hogy én vagyok az Isten. Miközben bámulatos dolgokat cselekszik Isten, és elakad a lélegzetünk, figyeljük a világ történelem, itt körülöttünk zajló eseményeit. Aközben azt mondja zsoltáros, vigyázzatok, csendesedjetek el, tanuljatok meg eközben elcsendesedni. És ez megint csak nem könnyű, épp úgy, mint az, hogy nem félünk. Elcsendesedni nem könnyű. Itt vannak mögöttünk a karácsonyi ünnepek, napok. Elmondom néktek azt, hogy az volt a dolgom, hogy csöndesedjek el és készüljek az ünnepi szolgálatokra. És kövessem Jézusnak a felhívását, hogy menjetek be a belső szobába, és ajtótokat bezárva imádkozzatok, hogy ne jusson be a külső világnak a zaja. A legbelső szobába, a legcsöndesebb szobába, menjetek be, és ott imádkozzatok. Zárjátok magatokra az ajtót. És megpróbáltam én is így készülni az ünnepi szolgálatokra, és nem sikerült. Nem sikerült, akármennyire próbáltam beljebb menni, jobban elcsöndesedni. Újra meg újra átéltem azt, hogy behallatszik az, ami kint történik. Ez a szó olyan elevenné lett bennem, hogy behallatszik. Hiába próbálok még beljebb menni, még inkább elcsöndesedni, bedugni a fülön, ne halljam azt, ami van. Megvallom, hogy ott ültem én is a tévé előtt, holott az íróasztalomnál kellett volna talán, nem biztos. De ha hagyományos módon akartam volna készülni a karácsonyi prédikációkra, akkor elzárom a tévét, és odaülök az íróasztalom mellé, és bújom az egzegéziseket, a nagykönyveket, okos teológia tudományát, tudakozom. Nem sikerült, hanem ott kellett ülnem és hallgatni, nézni, sírni, örülni. És hiába próbáltam elcsendesedni, ismét mondom ezt a szót, behallatszott. A legbelsőbb lelkem zugába behallatszott. Először szomorú voltam, hogy ennyire ki vagyok szolgáltatva ennek a világnak, ennyire nem tudok kiszakadni belőle, és egy belső csöndben Istennel beszélgetni, és úgy készülni a nagyon fontos karácsonyi prédikációkra. Először szomorú voltam, és úgy éreztem, hogy szégyelni kell magamat azért, hogy behallatszik, akármennyire be akarom zárni a figyelmemnek, elmélkedéseimnek az ajtaját, behallatszott. Szomorú voltam, aztán megvigasztalódtam, és ráeszméltem arra, hogy újra kell tanulni ezt is, hogy csendben lenni. Talán másként kell csendben lenni, mint ahogy eddig gyakoroltuk, tanultuk. Azt gondolom, nem kell hangoztatni, hogy a csend alapszava a kereszténységnek is. A keleti vallásoknak talán még inkább. De lehet, hogy a keresztények rosszul csinálják, amikor nem még inkább csinálják a csend gyakorlását. Mert igenis, Jézus maga is éjszaka a csöndben fölment a hegyre, és az éjszakát végig imádkozta csöndben, és nekünk is azt ajánlotta, hogy tanuljuk meg az elcsöndesedést. Tehát a keresztény életnek legalább annyira alapszava az, hogy csend, mint a keleti vallásoknak. A keleti vallásokban tanítanak még a metodikára, a módszertanra is, hogy hogyan lehet elhallgattatni a külső zajokat, hogyan lehet befele fordulva elcsöndesedni. Ennyiben talán többletük van a keletieknek, mert évezredeknek a kifinomult gyakorlatát adják nekünk, de a dolog lényege nem változik. Ott is, itt is, Budapesten is, ma is érvényes ez, hogy csendesedjetek el. És eddig volt egy elképzelésem az elcsendesedésről, és most ezek a félelmetes események ebbe is bele beszéltek, és rákényszerítettek, hogy gondoljam át még egyszer azt, hogy csend. Mert mondom még egyszer, a klasszikus, akár keleti, akár régi keresztény, a klasszikus értelmezése az elcsöndesedésnek, az, hogy elég legyen a világnak az izgalmaiból, a zajából. Most már igazán ne legyen fontos az, ami kint van, hanem te, a te lelked, a te üdvösséged, a te békességed. a te bűneidnek a bocsánata, a te látomásod, a te hited, húzódjál be csendbe, és gyakorold a csendet. Így értelmeztük, és ez a klasszikus értelmezése a csendnek. És mondom, a karácsonyi napoknak az izgalmai először is lehetetlenné tették ezt. Aztán rákényszerítettek, hogy gondolkozzam el, hogy vajon rossz-e az, hogy behallatszik a csendbe. És oda jutottam, hogy nem rossz. Nem baj, ha behallatszik az én csöndembe a külső világ. Most nagyon hangosan dübörögtek, most érthető, hogy behallatszott. De talán békésebb időkben sem baj az, hogyha behallatszik a csendembe az, ami körülöttem van. De hát itt van megint a feszültség, amiről az imént szóltam. A feszültség, hogy igazán csendben lenni. Igazán belső csendben megbékélni magammal, az élettel, a világtörténelemmel, Istennel. Igazán csendben lenni, de ugyanakkor nem kizárni, hogy csend azon az áron, hogy a fülemet bedugom. Csend azon az áron, hogy a szememet becsukom. Ezek a napok arra kényszerítettek, mondom, hogy itt újra gondoljam a dolgot, hogy annál nehezebb dolgot kell megtanulni, amit eddig értettünk ezen, hogy csend. Mert még egyszer mondom, eddig azt értettük, hogy minden kizárva, csak én a magam dolgaival foglalkozom csendben. És most dübörögve behallatszott a külső világ zaja, és rá kellett eszmélnem, hogy ez belefér a csendbe. Az ágyú dörgés, a puskaropogás belefér a csendbe. Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Istennél lehetséges az, hogy mindezekben, miközben behallatszik, azért legbelül mégiscsak átéljem azt, hogy és eközben csend van, nem könnyű. Kegyelem ajándék az, hogyha azokban az iszonyatos napokban, amikor igazán folyamokban, nem patakokban, folyamokban ömlött a vér, románok, magyarok vére együtt, azokban a napokban lehetett csendben lenni, és elismerni, felismerni, megvallani, hogy az Isten él és uralkodik. De meg kell mondani azt is, testvérek, hogy megszólalt ebben a csendben, a csendes elmélkedésemben, megszólalt az, amit úgy szoktam mondani Jézustól tanulván, hogy viszont meg van írva. Van egy állítás a Bibliában, ami egyértelmű, világos, biztos állítás, és igaz, viszont a Biblia másik helyén meg van írva valami más, és az is éppen úgy igaz. És a kettő a maga feszültségében együttesen igaz. Na hát így voltam ezzel a 46. Zsoltárral is, amelyik, ismét mondom, hallatlanul aktuális, gyönyörű Zsoltár. De itt megálltam ennél a szónál, hogy az Úr mennydörög. Ha az Úr mennydörög, megretten a föld. Hát volt most égzengés, földindulás, de ez a szó, hogy mennydörög, behangzott, behallatszott a mennydörgés a csendembe. És mégis, amikor mélyebben elmélyedtem, akkor megszólalt az, hogy viszont meg van írva. Ugyanerről az Istenről, valami más is meg van írva. Igaz ez, hogy ha az Úr mennydörög, megretten a föld. De talán Jézus Krisztus világosságában, evangéliumának a fényében mégsem ez az igazán isteni cselekvés, hogy mennydörög. És akkor szólalt meg az, hogy viszont meg van írva. 46. Zsoltárban meg van írva, hogy ha mennydörög, a félelmetes, véres, iszonyatos történelmi eseményekben mutatja meg, hogy ő az Isten, akkor megretten a Föld, meg van írva, és igaz, nagyon igaz, tapasztaltuk, most látjuk, hogy mennyire igaz, hogy menny dörög, és megretten a Föld. Viszont meg van írva az, amit most olvasok a Zsoltárok könyvének egy másik helyéről, a 104. Zsoltárban ezt olvassuk, itt is azzal kezdődik, hogy ha, amott így volt, hogy ha menny dörög, megretten a Föld. Itt is úgy kezdődik, hogy ha, 104. Zsoltárban, ha kiárasztod lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a Föld színét. Ez is megvan írva, és ez ugyanúgy érvényes, mint a másik. Ha menny dörög az Isten, ha kiárasztja lelkét. És van úgy, hogy menny dörög az Isten, és megrettennek az emberek. És van úgy, hogy csöndesen kiárasztja, ha kiárasztod a te lelkedet, megújul az egész Föld kereksége. És miközben behallatszik a menny dörgés, a közben a belső csöndben szabad azért imádkozni, hogy Uram, ne csak ezen a módon uralkodjál a világ történelmen, véresen, félelmetesen, igazságosan, hanem a másik ígéretedet is te üsd be, Uram, hogy ha kiárasztod lelkedet, megújul a világ. És most testvérek, amikor egy kicsit halkabbá lett a dübörgés, a kívülről való behallat szódás, most amikor csöndesebb lett, akkor azt hiszem, most még erősebben kell ezt a másik igét az elmélkedésünk, imádkozásunk középpontjába tenni. Ha kiárasztod lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a Föld színét. Eljött az idő, hogy hálát mondjunk azért, ami történt. Fél évszázad alatt mi minden történt, körülöttünk Európa összeomlott. Szervezetek és eszmék és gondolatok, aki a csúcson volt, börtönbe került, aki börtönbe volt, a csúcsokra kerül, micsoda kavargás. De eljött az idő, hogy nagyon-nagyon hűségesen, álhatatosan zörgessünk ezért. Úgy Uram, de ezt is ígérted. És most azt kérjük, hogy ez történjék a továbbiakban, hogy ha kiárasztod lelkedet, megújulnak. És nem kell nagyon bölcsnek lenni, látjuk az eseményekből, hogy történik már is ez a finom, csöndes átmenet, hogy a dübörgésből, a tankok zajából, a golyószóróknak az iszonyatos kattogásából történik már az, hogy kiárasztja Isten a lelkét. Kiárasztja abból a beszámolóból, amelyik Tőkés Lászlónak a dolgait elevenítette meg. Az egyik legmegrendítőbb volt számomra az, amikor a görög-keleti pappal kettesben beszéltek arról, hogy hogyan legyen ezután a román és a magyar nép. Református templomból, ha valaki nem látta, elmondom, református templomban volt istentisztelet, utána átvonultak, átmentek az ortodox, úgynevezett görög-keleti templomba, a román templomba, és ott a magyar kálvinista pap és a román ortodox pap együttesen kérte azt, hogy béküljünk meg, és valami új világ kezdődjék. Na hát itt van, testvérek, az, hogy ha kiöntöd a te lelkedet, Isten nem csak a haragnak, az igazságnak, a büntetésnek, a keménységével nyúlt bele a világtörténelembe, hanem ezzel párhuzamosan csöndesen elkezdődött az, hogy ha kiöntöd a lelkedet, a szent lelket, akkor megújulnak. És elkezdődik valami megújulásodát is, és bár ide át, ide len, ide, itt nálunk is kiöntené Isten a lelkét, és jönne a megújulás, mert nagyon-nagyon életkérdés. Én vallom, hogy a gazdasági, meg a politikai, meg minden kérdésnél előbbre való az, hogy Isten öntse ki a lelkét itt a mi népünkre, és békéljünk meg, és tanuljunk meg, ha kell szükölködni, nélkülözni, egymással szolidaritást vállalni. Nos, testvérek, ez tehát a lényeg, hogy bámulatos dolgokat cselekszik Isten, de változatlanul érvényes a parancs, hogy csöndesedjetek el. Csöndesedjetek el, és ha behallatszik az, ami kívül történik, az se baj, mert még attól lehetek igazán olyan csöndbe, hogy a szívem Istené, és Isten lelke, szelleme a szívemben van, és békességem van. Ilyen békességgel, csenddel zárjuk le ezt az évet, és áldja meg Isten, hogy ezzel a megcsöndesedett lélekkel lépjük át majd az új esztendő küszöbét. Amen.